A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicína hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A látással kapcsolatos gondok, problémák nem ritkák, és sokan tapasztalnak valamilyen rendellenességet az életük folyamán. Ilyen például a könnyezés, a szemszárasság, a viszketés, és persze a homályos látás is. Nos, a mai medicinában a leggyakoribb problémákra, gondokra keressük a megoldásokat. Témánk speciális kezelések a gyakori szembetegségekben. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondom a számot, 0740-274-165, azonban telefonon is elérnek minket, ez az elérhetőség a 0265-22-20-22 vagy a 0265-20-07-77. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina mikrofonja előtt dr. Elekes Ella Mária szemész főorvost, az Optika Optofarm munkatársát. Doktornő, kezeit csokolom, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben.
Köszönöm szépen, örömmel jöttem, köszöntőleg téged is, és a kedves hallgatókat. És hát a látással kapcsolatos problémák, ezekről való megbeszélés, ez nem veszti el soha az aktualitását, tekintve, hogy a látás az egy nagyon fontos érzékszervünk, és úgy, ahogy a régmúlt korokban is az élet kihívásaira adott válasz meghatározó szempontja volt az, hogy ki mennyire lát jól vagy nem jól, így a modern korban is ez elsősorban lehet munkaeszköz, lehet tájékozódási lehetőség elsősorban, és persze aztán a betegségei által olyan problémás terület, amit állandóan figyelnünk kell.
Dr. Dő, akkor kezdjünk mindent a legelején. Miért fontos a jó látás, és mi a látás?
Miért fontos? Tehát, mint természeti lény, az információ szerzés talán 90%-át mai napig is a környezetünkből ugye a látás analizátora segítségével nyerjük. Ezt azért hangsúlyozom ki, hogy ebbe beletartozik a szem elsősorban, de nem utolsó sorban, mert igazság szerint az agyunkkal látunk. Ezt nem szabad senkinek sem elfelejteni. Végső soron valahogy ez egy tanult mechanizmus, és mint ilyen, nagyon nagy szerepe van annak, hogy mi az, amit addig tapasztaltunk, mi az, amit megtanultunk, és mi az, amit az agyunk hozzátesz ehhez a folyamathoz. Természetesen ahhoz, hogy ez jól működjön, vagyis hát a rendszer, mint a látás analizátora jól működjön, minden egyes részének tökéletes állapotban kell lennie. Fontos azonban, említettem az előzményekben, hogy a természetben való integráltságunk ennek okán, vagy ezen feltétel mellett valósult meg, és valósul meg ma is, ezt nem szabad leminimalizálnunk. De mint intelligens, modern tevékenységet folytató társadalmi lények, olyan kihívásoknak kell eleget tegyünk, mint a tanulás, az olvasás, a munka, akkor ott van mellettünk ugye a vizuális média, a művészetek, a járművezetés, a pilótaság, és ezek mind olyan területek, ahol egy jó kétszemes látás elengedhetetlen. Igaz, hogy a mai lehetőségek a digitális világban nyújtanak bizonyos pótlási lehetőségeket, kiegészítési lehetőségeket, vagy nyújtanak olyasmit is, amit egyébként a saját szemeink nem tudnánk megvalósítani, de ezek vagy nem elérhetőek mindenki számára, illetve mondjam azt, hogy mégiscsak egy virtuális valóságot hoznak létre. Nem minimalizálható a jelenlétük, illetve a hatékonyságuk, de én azt gondolom, hogy az emberiség 90%-ának még mindig, vagy ennél több százalék még mindig az alap az, hogy lát jól, vagy nem lát jól.
Amint azt már a műsorunk első perceiben jeleztük, a látással kapcsolatos gondok, problémák sajnos nem ritkák, és sokan tapasztalnak valamilyen rendellenességet az életük folyamán.
Hát igen, ugye szemészként azzal szembesülünk, hogy az illető bejön a rendelőbe, és akkor megkérdezzük, hogy mi a problémája, és akkor hát vagy el tudja mondani, vagy nem, de valamilyen rávezetéssel azért mindig kikerül a szög a zsákból, és akkor... Hát ezek a fontos dolgok azok, hogy elmondja, hogy a szemével, vagy a szem körüli területével van-e valamilyen panasza, például látásváltozás egyik szemén, másik szemén, mindkét szemén, van-e kettős látása, vagy nincs, ez is lehet egyik szemen, vagy mind a két szemen, lát-e valamit a látóterében valamelyik szemmel, van-e könnyezés, van-e viszketés, akkor panaszkodnak arról, hogy bepirosodik, van, hogy nem bírják az éles fényeket, vagy még komolyabb esetekben különböző jellegű fájdalmakat is jeleznek. És ezek a tünetek gyakorlatilag rávezetnek arra, hogy még több kérdést tegyünk fel, illetve valamilyen irányba kanalizáljuk a vizsgálatokat. Mindig azt szoktuk mondani, hogy baj az, hogyha fáj, ezt most idézőjelben mondom azt a fájást, tehát, hogy nem feltétlenül a fájdalomra gondolok, hanem valamilyen tünetre, viszont az legalább megmutatja, hogy valami gond van. Mert vannak a szemészetben olyan tünetszegény, vagy egyáltalán kezdetben tünetmentes korformák, amikor tehát nem veszi észre az illető, hogy bármi problémája is lenne, és akkor mire már észreveszi, már olyan visszafordíthatatlan elváltozások jönnek létre, amiket tehát sajnos csak elkönyvelünk, és nem tudunk aztán helyrehozni. Ezért megjegyezném azt, hogy fontosak a szűrővizsgálatok. És ezt majd a későbbiekben érintve elmondjuk, hogy ez hogy is történik, vagy kórcsoportokra lebontva. Akkor azt is tudni kell, hogy a tüneteknek az egy része az nem kimondottan szemészeti tünet, nagyon gyakran összekapcsolódik ideggyógyászati, vagy más a ugyanabban a régióban található területekkel, mint a fülorgégészet, vagy a száj és az orme, tehát a száj és a száj körüli részek, fogak problémájával. Úgyhogy ezektől sem lehet nagyon megfeledkezni, ezeket is figyelembe kell venni. Igen, gyakran mondjam, hát rossz orvosi szakzsargonban interdisziplináris, tehát különböző szakággal közti közreműködésre van szükség ahhoz, hogy bizonyos dolgokra fény derüljön, vagy azokat hatékonyan kezelni tudjuk.
Hogy dolgozik ma a szemész? Tehát elképzelhető az, hogy nem látok jól, homályosan látok, viszket a szemem, és elmegyek a szemészhez, mert már muszáj. Mihez nyúl ma a szemész, melyek az eszközei, és mi a legfontosabb egy szemész munkájában?
Hát azt el kell mondanom, hogy a szemészet sajnos az azon túl, hogy a hippokráteszi orvoslás kezdetétől fogva van ugye a kikérdezés, megfigyelés és a klinikai vizsgálat, ami minden, ami érinthető, de a szemészet az gyakorlatilag nagyon műszerigényes ág, annál fogva, hogy a szem egyrészt egy nagyon kis szerv, amiben nagyon koncentráltan vannak jelen nagyon sokféle szövet, illetve, és azoknak a nagyon bonyolult az összeműködéses, akkor emiatt, tehát nagyon igényes, hogy legyen elég műszer, amivel ezeket a dolgokat meg tudjuk vizsgálni. Hát akinek sikerült esetleg járni, ott, ahol én dolgozok, az optika optofárnál, ott láthatták, hogy milyen jellegű, vagy milyen szintű felszereltséget igényel ez a komoly vizsgálat. Természetesen ez nem úgy kezdődik, szóval senki ne úgy gondolja, hogy bejön, és akkor ilyen, mint a robotokat betesszük mindenféle gépbe, és aztán a végén akkor megmondjuk a tutit, hát ez nem így van. Igenis alkalmazzuk azt, hogy beszélgetünk az emberrel, ő is el kell mondja, hogy mi a problémája, mi még ráteszünk két lapátnyit, megkérdezzük, hogy tehát rákérdezünk olyan dolgokra, ami nekünk valamilyen oknál fogva fontos, és akkor így lépésről lépésre, ugye klinikai vizsgálat, most mondok ilyen dolgokat, hogy mikroszkóban megnézzük a szemét, a szemfeneket, ami a szemnek a hátsó része, akkor megmérjük a szemnyomást, ami egy külön fogalom, gyakorlatilag sokan megkérdezik, hogy mi köze a vérnyomáshoz, hát nem túl sok köze van, ez a szemnek egy sajátos tulajdonsága, de nagyon fontos, mert például a zöldhályognak egyik ismertetőjele, és egyik alapvető ismertetőjele. Akkor hát vannak más mérési lehetőségek, a refraktométer, amivel megállapítjuk pontosan fizikai mérések alapján, hogy milyen a fénytörése a szemnek, gyakorlatilag ennek alapján szoktuk meghatározni a felirandó esetleg szemüvegeket, vagy ott vannak az egyéb ezek utáni vizsgálatok, amikre felhívom a figyelmet, hogy úgynevezett non-invazív vizsgálatok, tehát nem tesznek kárt semmiben, ez nagyon fontos, és nem is fájdalmas a vizsgálat, ez is nagyon fontos. Például az ultrahangvizsgálat, olyan esetekben, ha nem látunk be a szembe, vannak ilyen korformák, az úgynevezett okuláris koherens tomográfia, amelyik, hát mondjam azt, hogy a szemészetben paradigmaváltást jelentett, olyasmiket tudtunk élőben és mindenfajta rizikó nélkül látni, meglátni és követni, amit eddig maximum hát korszövettanászok írtak le, akik a mikroszkóba ugye a preparátumokon tudtak leírni, de ennek nem csak ez a jelentőség, hogy ezt meglátjuk, hanem hogy ezzel együtt fejlődött a bizonyos a diagnosztikával együtt a kezelési lehetőség, és akkor ezt vissza tudjuk követni, hogy jó, hatékony a kezelés, vagy nem. Ott van az egyéb műszeres vizsgálat, a biometria, amivel meghatározzuk a szemnek ugyancsak a bizonyos méreteivel kapcsolatos tulajdonságait, és ez igen fontos bizonyos betegségek diagnosztizálásában, illetve a szürkehályog műtéteknél a szemlencse dioptriájának a beültetendő szemlencse dioptriájának meghatározásában.
Ahogy a fogorvos is nem csak fogat fúr, a szemész is nem csak próbalencséket tesz egy szemüvegbe, hogy megállapítsa a pontos, a legmegfelelőbb diopriát. A szemész is olykor műt, olykor lézerrel műt, és más területeken is dolgozik. Melyek a legfontosabb területek?
Hát ilyen szempontból azt kell mondani, hogy úgy mondani, hogy valaki szemész, az egy dolog, van egy alapképzés, ugye ezt megszerzi mindenki az 5 év úgynevezett rezidens képzés alatt, és aztán vannak ilyen szupra specializálódások, szép magyar nyelven, és hát mindenki kiválaszthatja, hogy mi az az egy-két, esetleg annál többet már nem nagyon hiszem, hogy lehet bevállalni, egy-két olyan ág, amiben aztán a legújabb dolgokat is mindig követi, és akkor azt azzal fog foglalkozni. Azt tudni kell, hogy a szemészet egy két lábon álló, tehát nagyon durván megközelítve egy két lábon álló tudomány, mert az egyik része belgyógyászati, a másik része pedig sebészeti. Na most nem mondom, van, aki bizonyos meggondolások alapján azt mondja, hogy ő a belgyógyászati részeket választja, és van, aki azt mondja, hogy ő már biz a szemsebész, és abban is már alterületek vannak, mert ugye van, aki nagyon jó szürkehályog sebész, van, aki retina sebész, van, aki mind a kettőt tudja, van, aki refraktív sebész, aki ugye a lézeres műtéteket végzi, van, aki gyerekszemész, és akkor azzal kapcsolatos műtéteket végzi el, tehát nagyon sok ágaboga van, és hát valahol nem is kell mindenkinek tudni, tehát kell tudni az irányvonalakat, hogy tanácsot tudjunk adni, aztán amiben nagyon jóknak érezzük magunkat, illetve amivel különösebben foglalkozunk, akkor azt még ugye azt ezek után felvállaljuk. Tehát nem kell megijedni, hogy most mit csinál, sok mindent lehet csinálni, csak az a helyzet, hogy azt vállalja be mindenki, amihez igazándiból felkészült és ért hozzá.
Doktornő, kedves hallgatók, most zene következik, de hamarosan innen folytatjuk a medicinát.
Van. Rólunk szól.
A mi rádiónk.
Folytatjuk a medicinát. Vendégünk dr. Elekes Ella Mária szemész főorvos, és témánk speciális kezelések a gyakori szembetegségekben. Kedves hallgatókat, várjuk a kérdéseket és a hozzászólásokat. SMS számunk a 0747 274 165, telefonszámaink pedig a 0265 22 20 22 vagy a 0265 20 07 77. Doktornő, melyek a szűrővizsgálatok jelentőségei?
Hát nagyon röviden összefoglalva mondhatnám azt, hogy idejekori kórismézés, tehát diagnózis, és ezáltal a látás megtartása. Természetesen ez így nagyon összevonja a dolgokat, de tudni kell azt, hogy említettem már az előbbiekben, hogy vannak olyan dolgok, amiknek nincsenek jelei, tehát nincsenek tünetek, de tudjuk azt, hogy bizonyos korcsoportonként azért vannak bizonyos dolgok, amik elég nagy gyakorisággal jelennek meg, illetve ha ezeket idejében nem fedezzük fel, akkor a későbbiekben visszafordíthatatlan állapotokat hoznak létre. És akkor, ha ez nagyon így mondjam azt, hogy ilyen skolasztikusan lebontva vesszük, akkor korcsoportonként, tehát a legifiatabbak, azok esetlegesen a kisújú koraszülöttek, akik ugye hát a koraszülöttségnek itt most nem írom le a különösen fontos tényezőit. Az egyik az, hogy ha nagyon kicsi a súly, tehát 1 kilogrammnál kisebb, illetve nehogy Isten még oxigénhiányos is volt ez a szerencsétlen kis gyermek, akkor megtörténik az, hogy miután a világra jött, és még nincs alkalmazkodva a külvilági tényezőkhöz, akkor különböző sérüléseket szenved, és az egyik ilyen a koraszülöttek retinopátiája. Ez természetesen a születés utáni második héttől kezdik el szűrni, ennek megvan a miértje. A lényeg az, hogy elég bonyolult vizsgálat, magam is valamikor végeztem. Elképzelhetetlen, hogy azon mondjam azt, hogy egy olyan olyan fejek, egy akkora fejen, ami akkora, mint egy teniszlabda, abban van egy kicsike szem, ami mondjuk akkora, mint egy kisebb fajta mogyoró, és akkor ezt ugye pupillát kell tágítani, és szemfeneket kell nézni. Na hát szóval ez nem egy könnyű dolog, de nagyon fontos, és hogy ez megelőzendő, illetve esetlegesen kezelni kell az esetleges ilyen retina elváltozásokat, mert abban a pillanatban, amikor a társadalomban oda jutottak, hogy a nagyon-nagyon kisúlyú és tehát kolostülőteket életbe tudták tartani, akkor jöttek rá, hogy igen, életbe tartják, de minek az árán? Mert ugye a szeme, a füle és minden a tüdeje, tehát minden rozogán kezdett működni, mert hát nem volt kialakulva megfelelő szinte. Mondjuk ezek a tényezők kevésbé kerülnek a világszem elé, itt az a szülő érintett, akinek ilyen gyereke van, illetve a megfelelő szakemberek. Na de ott van az, hogy a családban tudjuk azt, hogy egyesek valamilyen nagyobb vagy furcsa dioptriás szemüveget viselnek, egyesek kancsalok vagy tompalátok, most a tompalátás az az, hogyha a legjobban kikorrigált, legjobb szemüveg viselése mellett sem, sincsen jó látása az illetőnek, azt nevezzük tompalátásnak, és ezt általában az agyba alakul ki. Abban az esetben, hogyha, tehát többfajta tompalátás van, persze ennek oka lehet a szemben is, de nagyon gyakran és kicsikorban az agyban alakul ki. És mivel ugye két szemünk van, megtörténik, hogy az egyik szem tompalátó, és nincs semmilyen tünete, és akkor ezek az emberek, akiknek ilyen problémáik már vannak, akkor ha gyerekeik lesznek, akkor ajánlott, hogy odafigyeljenek arra, hogy bizonyos dolgok örökíthetők, lásd a dioptriák, lásd bizonyos hajlamok a kancsalságra vagy a tompalátásra, és akkor hát érdemes akár még a 3 éve, tehát mondjuk azt, hogy lehet 1 éves kor előtt is szűrővizsgálatokat végezni, de meg van kötve a kezünk, mert ott gyakorlatilag csak az objektív klinikai vizsgálat az, amit nagyjából el tudunk végezni. Már 1 és 3 éves kor között léteznek akár ilyen különleges refraktométer, amivel minden különleges nehézség nélkül a gyereknek meg lehet mérni a hozzávetőlegesen a dioptriáit, és hogyha ez nagyon-nagyon elüt a normától, akkor már lehet jelezni, hogy hát itt ebből lesz még egyéb is szemüveg, vagy más. És akkor gyakorlatilag elérkezünk az óvodás korig, ami 3 és 6 éves kor között van, és hát ez alatt gyakorlatilag legalább egyszer, vagy az iskola kezdés előtt talán kétszer is szűrővizsgálatokon kellene a gyermekek részt vegyenek. Hát ez most már ez úgy zajlik, hogy vagy a szülő kéri, vagy pedig hát vannak cégek, akik ezt promoválják, és akkor elmennek egy ilyen hordozható készülékkel kis óvodákba, vagy kisiskolákba, és akkor megméregetik, és jelzik, hogy hát itt valami gond van. Igazság szerint ez államnak lenne, az állami egészségügynek lenne a kötelessége, hogy ezt megfinanszírozza és kötelezővé tegye, mert sok meglepetést lehetne ezzel megelőzni. Miért fontos ez akkor? Azért, mert van egy neuronális, tehát egy idegi fejlődés, ami 6 éves korban lezárul. És amint mondtam, hogy például a tompalátás az agyban alakul ki egy gátlási mechanizmus révén. Ha ez kialakult, 6 éves kor után nem tudjuk megszüntetni. Addig van rá lehetőség, nem egyszerű, jobb, ha nem alakul ki egyáltalán, de mégis van rá lehetőség. 6 éves kor után nem tudjuk ezt megváltoztatni, vagy csak igen kevéssé. És akkor utána, na, tesszük, amit tehetünk, de megvonjuk a vállunkat, hogy eddig hol voltak című fejezet. Nem biztos, hogy a szerencsétlen páciens vagy a hozzátartozók a hibások, tehát ezért mondom, hogy itt jó lenne, hogyha állambácsi egy-két dolgot tenne már magától is. És hát utána ugye elkezdődik az iskoláskor, hát ez egy igazi kihívás minden gyerek számára, nem csak pszichésen, hanem a szeme számára is, mert ugye akár az óvodában is hát vannak tevékenységek, amik szemigényesek, de sohasem kell majd 4-5 órát, akár többet is ugye közellátással tölteni, amikor a szemük is, az agyuk is bárkinek becsületesen ki tud fáradni. És akkor hát ilyenkor ugye oda kell figyeljen akár a pedagógus, akár a szülő, hogyha valamilyen panasz lép fel, fáradtságérzés, fejfáj, tompa fejfájások, ilyen kis enyhe tünetek, akkor is azért legyenek annyira előre látok, hogy akkor egy szemészhez is ugye el kell vinni, el kell hozni, és akkor hát átzongorázzuk rajta gyakorlatilag a teljesen, mondtam azt, hogy fájdalmatlan és teljesen invazívmentes vizsgálatot, és megnézzük, hogy van-e valamilyen szemészeti oka, vagy nincs. Ha nincs, akkor, és ugye fennáll egy adott panasz, akkor megyünk tovább megfelelő területekre. Arról nagyon fontos beszélni, hogy olyan körülbelül 10 éves kor környékén vagy azután alakul ki nagyon gyakran a kisfokú rövidlátás. Tehát az a gyermek, aki addig semmilyen panaszt nem mutatott, egyszer csak kezdi mondani, hogy hát nem látja a táblát. Úgyhogy van, aki azt gondolja, hogy a gyermek csak mit tudom én, szemüveget szeretne, mert a pattársának is lehet, vagy van, aki azt gondolja, hogy nem, ez még csak olyan izé-mizé, nem kell odafigyelni, de nagyon jelzem azt, hogy erre mégiscsak oda kell figyelni, mert az a mínusz 0,5-ös kis dioptria is nagyon-nagyon kemény plusz munkára kényszeríti a szegény gyermeket, akinek elég az, hogy az iskolai feladatokat meg kell oldani, és akkor ne azzal töltse az idejét, hogy az osztályba hunyorog és próbál előre futni, mert nem látja, ami mondjuk a táblán van, vagy amit a másikok látnak. Úgyhogy itt erre nagyon oda kell figyelni az esetleges rövidlátás megjelenésére, ezzel még csak egy annyit, hogy ez egy genetikailag kódolt jelenség, tehát ebben a különböző segédeszközöknek az alkalmazása igazság szerint csak, tehát azt biztosítja, hogy a látás jó legyen, és tehát az emberi tevékenységek hatékonysága maximalizálódjon a látás szempontjából, de nem fogják a rövidlátásnak a menetét, vagy a fejlődését befolyásolni. Ez mindig nagyon rosszul fogadják a legtöbb szülő, de sajnos ez van. Próbálkozások vannak, hogy lehet esetleg a rövidlátást, hát mondjuk esetleg a fejlődését, az előre menetelét egy kicsit leállítani, de én őszintén mondom, hogy ezekben nem látok még olyan nagy áttörést. És azt viszont tudni kell, hogy olyan 20-24 éves korig maximum az ott megáll magától. A fiatal felnőtt korban ott a szűrővizsgálatokat, hát ha addig nem volt túl sok baja az illetőnek, akkor ő már ugye felnőtt, ha valamit érez, akkor úgyis orvoshoz fog fordulni. Hát itt inkább jelezném azt, hogy itt az egyes munkahelyi kihívások, a munkaorvostan előírja, hogy bizonyos munkakörökben milyen látás szükséges, vagy hogy mik a minimális feltételek, és hogyha ott valamilyen eltérés van, akkor így is úgyis elküldik szakemberhez, ez törvény írja elő. Annál érdekesebb a 40-től 60 éves korig ez a periódus, mivel hogy ilyenkor jelenik meg ugye az úgynevezett presbiópia, amikor a szemlencse rugalmasságát veszítvén nem tud már eleget alkalmazkodni, és akkor közelre olyanoknak, akiknek eddig sehova nem kellett, akkor is kell közellátó szemüveg, illetve hát nem is elég egy dioptria, mert ma már az is kell, hogy olvasó távolságra, számítógép távolságra, másfél méter távolságra, na hát ilyenkor aztán már kicsit bonyolódik, tehát gyakorlatilag ez a dinamikus funkcióváltozás az, ami majd az orvoshoz így is úgy is elviszi az illetőt, a 40 és 60 év közötti illetőt, na de akkor itt a nagy a felelőssége annak, aki ezeket az embereket először látja, hogy megmérjen például egy szemnyomást, hogy azért belenézen a szemfenékbe, vagy érdeklődjön, hogy van-e valamilyen más betegsége, például magas vérnyomás, cukorbetegség. Mert ezeknek a tünetei megjelenhetnek akár a szemfenéken, vagy a szem más területein, és ezeket szűrni kell. Hát a cukorbetegséget azt protokoll írja elő, és a cukor a diabetológus kollégák ezt nagyon is betartják, hogy évente szemészeti, tehát szemfenék vizsgálat történik, mint szűrés jelleggel, akár. És hogyha ezen túlhaladunk a 60 éves kor felett, hát gyakorlatilag ott van egy stabilizálódása a látásnak, csak ne jöjjön más egyéb, ugye említettem ezeket a krónikus betegségeket, hogy cukorbetegség, magas vérnyomás, és hát ugye az érelmeszesedés, mert az érelmeszesedés kapcsán nagyon gyakori a lassú, csendes, vagy a hirtelen gyors látásvesztés akár, és hát ezeknek is a klinikai, meg hát az OCT, amit említettem, az okuláris koherens tomográfiával tomográfiás vizsgálattal történő szűrése, az elengedhetetlen. Körülbelül így tudnám összefoglalni a szűrővizsgálatok jelentőségeit.
Az orvosok, a szemészek, a szakemberek körében mi a kialakult vélemény azokról a szemüvegekről, melyeket patikákba vagy esetleg még annál rosszabb helyeken is nagy áruházokba lehet kapni. Tehát látom, hogy nem látom, tudom, hogy plusz dioptria kell nekem, bemegyek, veszek egy hármast, visszatérek a gondolatra, amit hallottunk, hogy a plusz-minusz 25%. Tehát lehetünk mi a saját magunk szemésze?
Hát sok mindent lehet. Én nem vagyok vaskalapos őszintén, tehát nem vagyok ilyen merev, mert na, hogy milyen a minősége azoknak a szemüvegeknek, az egy dolog. A másik az, hogy ki az a szerencsés, akinek pont azt találni fog, mert tudni kell azt, hogy bizonyos dioptria kategóriákban vannak ezek a szemüvegek, mit tudom én most mondok, plusz 0,50-től mondjuk 4-ig, és a keretek, tehát ugye, hogy van az beállítva, mondjuk egy olyan 62-64-es pupilla távolságra. Na most, ha ebbe belefér az illető, köszöni szépen. Persze nincs rajta esetlegesen különösebb, tehát van rajta max, esetleg van egy antireflex réteg. Most, hogyha különleges kívánságai vannak az illető, és ezek általában olvasó szemüvegek, tehát közelre valamilyen távolságra, olvasó távolságra, a számítógéphez, ha az illetőnek megfelel, lehet használni. Ha természetesen, ha ő úgy érzi, hogy úgyse elég, vagy úgyse jó, akkor úgyis fog menni szakemberhez. Na most az emberek így is úgyis próbálkoznak, tehát én nem mondom, nem vagyok egy ilyen nagyon merev beállítottságú, de van egy nagyon nagy része a társadalomnak, akik nem férnek ebbe a keretbe bele, mert vagy nagyon kicsi, vagy nagyon nagy a pupilla távolságuk, mert olyan dioptriáik vannak, lásd cilinderes dioptriák, amit sohán világ nem fognak kapni ilyen szemüvegekben. A két szemük nem egyforma, ezekben pedig csak egyformára vannak, tehát mind a két lencse, a jobb is, a bal is ugyanaz. Tehát az ilyenek, azok nem nagyon sikerrel fognak ilyen helyeken szemüveget kapni, és ez már egy akkora kontingenst foglal fel, hogy huha. Úgyhogy...
Visszatérve az előbbi gondolatra, a szemész orvos, milyen más orvossal kell tartsa az állandó kapcsolatot? Gondolhatunk itt diabetológusra, belgyógyászra, családorvoshoz. Tehát mi az elvárás, hogy a szemész küldi vissza például egy belgyógyászhoz, vagy egy vérvizsgálatra, vagy pedig ez fordítva kell történjen, és kivel tartja a kapcsolatot, és miért?
Őszintén nincs erre semmiféle módszer vagy rendszer, idézőjelben lehet, hogy jó, lehet, hogy nem jó. Az az igazság, hogy mindent, ha valamit nagyon-nagyon le akarunk fektetni, és nagyon kőbe vésni, az nem biztos, hogy jó. Tehát eléggé hajlékonynak kell lenni. Tehát, hogyha én azt látom, és én ezt nyíltan szoktam is mondani a pácienseknek, hogyha én azt látom, hogy az én dolgomat elvégeztem, de ez még korán sem a probléma megoldása, vagy egyáltalán nem jutottam semmire, akkor világos, hogy nem az én területemen van a probléma. Említettem már az elején, hogy ott a fejen és az arcon, ott nagyon-nagyon tömörületben van sok minden, tehát sok szervünk, ugye ott van az arckoponya, ott van az agykoponya, tehát ott vannak egy csomó ideggyógyászati terület, ott van a fülorgégészet területe, ott van a szájfogak, szájsebészet területe, szóval minden, egy csomó minden ott van, nagyon pici területen, és természetes, hogy ezek egymásra hatnak, és akkor azt szerint, hogy én mit látok oda, igenis elküldöm a pácienst, hát a családorvoshoz inkább úgy küldjük, hogy vagy abban segít, hogy további kivizsgálásokra el tudja ő küldeni a pácienst, amiket persze én megjelölök, vagy pedig az általa megjelölt kezelést kiírja az illetőnek, és mind ilyen vigyáz arra, hogy az illető mondjuk évente egyszer, vagy a protokollnak megfelelően annyiszor jönne el majd szakemberhez, ahányszor mondjuk ez neki jó, vagy amennyire szükséges. Tehát az, hogy én például neurológus kollégával, vagy fülorgégész kollégával igenis kell tartsam a kapcsolatot, az természetes számomra.
Doktornő, a szemet, a szemünket sok, számtalan, irritáló anyag éri, ezért valahogy nem is meglepő, ha az, vagy azok allergiás reakcióval válaszolnak. Allergia és ennek a leggyakoribb formái, illetve mit kell tudni a szem allergiákról?
Tehát egyáltalán mi az, hogy allergia, ez nagyon, én nem vagyok allergológus, csak úgy elgondolandó, hogy a modern körülmények között élő emberek egyre többet allergizálódnak bármire is. Tehát gyakorlatilag az allergia egy normális reakció a környezeti tényezőkre, tehát egy normális, mondjam azt, hogy egy normális hatásra felfokozott reakció. Hogy ez kinél, hogy mind genetikailag le van már kövezve azelőtt, és csak arra vár idézőjelbe az az illető szervezet, vagy akár szem, hogy ezen az úton megnyilvánuljon, tehát bármire is be fog gyulladni, bármire is viszketni fog például, ezt nem tudjuk. Vannak jobb és rosszabb helyzetek, viszont azt tudni kell, hogy az a környezet, amiben élünk, nagyon is allergén gazdag. Na most allergén az azt jelenti, ugye a gén genézis azt jelenti, hogy valami, ami képzi ezt a reakciót. Hát ebből aztán 100 000, mondtam ezt számot, de sokkal több van. Tehát bármi is lehet egy olyan tényező, ami kiválthat allergiás folyamatot. Az, hogy mennyire allergizálódhat az egyén vagy egy csoport, az viszont sajnos úgy néz ki, hogy a környezeti tényezők, és nem csak a környezeti tényezők, hogy minden, amit gyakorlatilag benyelünk, beszívunk, megeszünk, az mind oda fog vezetni, hogy valahogy másképp fogunk reagálni, és túlzottan. És ha ez a reakció túlzott, akkor bizony a saját szerveink, szöveteink kárára fog menni. Most azt kell tudni az allergiáról, ami a szemet és a szem környékét érinti, mert főleg magát a szemgolyót érinti az allergia, hanem a kötőhártyát, a szemhéjakat, tehát inkább ez az általános, mert ugye azok vannak kívül, azok érintkeznek először a kívülről jövő, hát mondjuk így allergénekkel, amit elmeséltem, hogy bármi lehet az a faktor, ami kiváltja az allergiás reakciót, és erre az a jellemző, hogy habár egyfajta gyulladás, de nem a gyulladás dominál, hanem igenis a viszketés. A viszketés érzése az mindig, hát lehet irritáció, gyakrabban allergia. Na most persze, hát ehhez hozzájárul az, hogy az egyes kis nyirokcsomócskák is megduzzadnak, ezt a klinikai vizsgálat alatt láthatjuk, ugye a kötőhártyában ilyen kis dudorkák keletkeznek, vagy aztán környéki nyirokcsomók is, vagy más területeken is megnyilvánulhat ez az allergia. Ismerjük a szezonális allergiákat, az úgynevezett szénanát, hát tehát gyakorlatilag a pollenekre való allergia, ami ugye a megfelelő periódusban, ugye aki már ebben szenved, az tudja, és akkor már beszerzi a megfelelő kezelést, vagy vannak úgynevezett deszenzibilizációs kezelések, ezeket az allergológusok és a megfelelő szakemberek végzik. Itt a fontos ugye a megelőzés, hogy próbáljunk ugye olyan életmódot, vagy olyan életteret, inkább mondanám azt is, életmódot alakítani magunknak, ahol kevesebb az allergizáló tényező, illetve hogyha ilyen körülmények közé kerülünk, akkor is próbáljuk ezeket úgy elkerülni. Mondok egy nagyon-nagyon banális dolgot, aki tudja azt, hogy allergiás különböző porokra, amikor hazamegy, nem csak a kezét, hanem az arcát is megmossa. Nagyon egyszerű, tehát az allergént el kell távolítani. Persze, aki tudja, hogy valamire allergiás, az, ahogy van az, hogy akinek vaj van a fején, ne menjen a napra, tehát az akkor, ha mégis oda kelljen mennie, akkor felkészül védőeszközökkel, gyógyszerekkel, stb. Vannak sajnos olyan allergiák, amik nem szezonálisak, lásd, házipor mindig is van, van, aki különböző gyógyszerekre, vagy a gyógyszer adalékokra, és itt gondolok olyanokra, hogy például glaukómás valaki, és akkor valamilyen adalékanyagod, ne adj Isten, konzerválószerre allergiás, van ilyen is. Hogy magára az alapanyagra, amit minden nap be kell jutatni a kötőhártyazsákba, és akkor hát itt elég nagy kihívása az orvosnak, hogy addig kockázza, sakkozza, ami kitalálja, hogy melyik lesz az a tényező, amelyik nem váltja ki ezt az allergiát, vagy hogy lehet megtalálni, mert ugye sok minden van, csak néha nem mindig hozzájutható. És akkor egy ilyen kronikus kezelésnél az a lényeg, hogy az mindig hozzáférhető legyen, és elviselhető legyen 20-30, akár 40 évig a páciens számára. A kezelés maga, az allergia kezelése, hát ugye elmondtam, az allergén eltávolítása, esetleg lehetnek langyos vizeskel borogatások, aminek semmilyen máshoz hatása, mint gyulladás csökkentő hatás, ez van. Ilyenkor természetesen mindenki, jaj, kötőhártya gyulladás, igen, de ez nem olyan kötőhártya gyulladás, tehát nem kell antibiotikumot adni. Van 120 000, most mondtam egy számot, szemcsepp, amit kitaláltak, de a lényeg az, hogy a steroid jellegű cseppek azok, amik elfújják az allergiás reakciókat, a többi az csak olyan adalék, ami hát valamit segít, de igazándiból, mikor már kitört rajta az allergiás reakció, nem fog segíteni. és ezekre viszont nagyon oda kell figyelni, mert a mellékhatásaik eléggé erősek, főleg, hogy az illető esetleg hosszabb távon, vagy többször ismételve, de elég hosszadalmasan kell alkalmazni ezeket a szereket. Ilyen a szemnyomás növelés, mert a steroidok szemnyomást növelnek, illetve a korai szürke hájuk képződés. Úgyhogy ezekkel való zsonglőrködés, ez nagyon fontos az, hogy ez valamilyen szakembernek a meglehetősen okos belátása mellett történjen, hogy ne legyen se túlzás, de a másiknak azért élhető legyen az élete.
Következzen most Ilonka kérdése. Tisztelt doktornő, okozhat-e a szemszárasság későbbi gondokat, problémát, és akkor itt beszéljünk egy kicsit a szemszárasságról is. Hogy ez mikor áll fenn?
Hát, na most szemszárasság, tudni kell azt, hogy ugye a kötőhártya az a nyálkahártya, az nedves kell legyen, pont. Na most, hogy mi az a nedvesség, ami rajta van, az sajnos ez egy összetett dolog, a könny, nem csak a könymirigy által termett savos könny, hanem mellette kell legyen zsír és nyák. A zsírt a szemhéjszéli mirigyek adják hozzá, a nyákot pedig ugyancsak a kötőhártyában levő kehelysejtek. Na most ez nem tudomány, ez azért nagyon fontos tudni, hogy a legelső, ami eltűnik, az általában a kehelysejt. Tehát a nyáktermelés szűnik meg, és ez nagyon rossz, mert sajnos ezt a mai egyetlen szemcseppel se tudjuk pótolni. És ez egy bizonyos struktúrát, egy rétegelt könyvfilmet hoz létre, ami úgy viselkedik, itt szoktam elmagyarázni, mint egy szappanbuboréknak a fala. Tehát az több másodperc, 10 másodpercnél több ideig is ott kell legyen a szemfelszínen, mert ha nem, akkor állandóan pislogunk, dörzsöljük, netalán elindul egy könycsorgás. Tehát apropó száraz szeműség, mit jelent az, hogy először szárad, aztán elkezd csorogni a könnye, és akkor mikor mondom az illetőnek, hogy de műkönnyet kell tenni, de doktor, nekem nagyon is könnyezik a szemem, csak akkor el kell magyaráznom, hogy igen, ez egy második mechanizmus, ami tulajdonképpen egy válaszreakció, és ez nem fog elégséges lenni, mert maga a vizes fázis az pillanatok alatt egyrészt nem képezi ezt a filmet, másrészt meg korán elpárolog, és akkor a szemszáradásnak a tünetei, ami szúrcsíp, ég, könny, bevörösödik, tehát ilyen dolgok. Úgy érzem, hogy homok van a szemembe, tehát ezekkel jönnek az emberek, és hogy ez kit érint, hát szinte mindenkit. Tehát olyan problémák vannak, aki állandóan monitort néz, aki nem alszik. Gyakorlatilag a monitornézésben mi van az, hogy elfelejt pislogni, és elfelejt folyadékot fogyasztani. Ha száraz, túlságosan a levegő, tehát egy szobában van egész nap, ahol nem nyitják ki az ablakot, jól befűtik télen. Megy állandóan a légkondi, jól még talán szembe is találja. Hát gondolják meg, hogy a szárítóra kirakott ruha nyáron mennyi pillanat alatt szárad meg, na akkor a szeme még inkább. Tehát ilyen problémák is vannak, és akkor jönnek a belső problémák, a különböző betegségek. Azt kell tudni, hogy az összes gyulladásos, főleg krónikus gyulladásos betegség, az úgynevezett autoimmun betegségek, de nem csak, azok mind szemszáradáshoz vezetnek, különböző mechanizmusok útján ezt a három részt, amit elmondtam, hogy vizes, nyákos, zsíros, valamelyiket érintik, és rögtön felborul az egyensúly. És hát még ugye van a hölgyeknél ugye a menopauza, ami a hormonális változások jelentőségét mutatja be, tehát gyakorlatilag ebben a menopauza, a klimax lezajlása után igenis nyálkártyák szárazabbak, és ezek között a szem is. Na most a szem ugye az kitett, mert hát az nyitva van, ott van kint a környezetben, és ezen érezzük minden nap a problémákat. Ne adj Isten, ha még ráadásul valamilyen krónikus kezelést kell használjon, gondolok itt a zöldhályok kezelésre, vagy más krónikus gyulladás csökkentők használatára, amit már az előbb felvázoltam, hogy itt a hatóanyag vagy az adalékanyagok mindegyike felborítja gyakorlatilag a szemfelszínnek a, mondjam így, hogy homeosztázisát, tehát normál állapotát, és akkor jön a probléma, hogy hát szárad a szeme. Nem is lehet elképzelni, hogy mennyi, ez olyan, mint hogyha tehát szinte már természetes. Azt szeretném megkérdezni, kinek nem szárad a szeme. Na, a gyerekeknek. Ott még elég jól. Ott én még ilyent nem igazán hallottam.
Doktornő, kezdünk a műsoridőnk végéhez érni. Köszönjük, hogy itt volt velünk élőben. Köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Hát nagyon örvendek, hogy ennyit is el tudtunk érni a megbeszélt dolgok kapcsán, mert hát annyi minden van, hogy igazság szerint nem is tudom, hogy lehet ezeket így összefogdosni, de próbálkozunk, és Hát én csak azt tudom, arra tudok biztatni mindenkit, hogyha ebből bármi is megragad benne, vagy úgy érzi, hogy valamire szüksége van, akkor nyugodtan forduljon szakemberhez, és kérje ki a véleményét, nem szégyen bármilyen buta kérdést feltenni, mert lehet, hogy valami nagyon fontos dolog fog abból kiderülni.
Egy hét múlva várjuk újra a stúdiónkba. Kedves hallgatók, a medicina percei ezennel lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Elekes Ella Mária szemész főorvos nevében is. További kellemes estét kívánunk. Elköszönök a medicina műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!